die Matt Kostüm teste. Milyen nagy ajándék, hogy van kegyelem, mennyei atyánk, ma délután is. Hálát adunk neked ezért. Hálát adunk, hogy nem emberi körre jövünk egybe, hanem úgy, hogy közben Úr Jézus, te vagy a vezérünk. Mi is oda telepedünk eléd, ahogy a tanítványok a hegyen. Sok mindent megértettünk. Kérünk, hogy írd be a szívünkbe, hogy maradandó lehessen a te igéd. Tanítgass bennünket csendes hétről csendes hétre, napról napra. És olyan jó nekünk egyre jobban megértenünk, hogy kik vagyunk mi, és ki vagy te. Olyan jó, hogy a te szereteted kiterjedt ránk, és mi ebben a szeretet háttérben, melegségben, védelemben tisztulhatunk, erősödhetünk, növekedhetünk. Olyan jó ezt újra-újra tudatosítani, hogy örökké való szeretettel szerettél és szeretsz minket, és ezért terjesztetted ki ránk a te irgalmasságodat. Segíts az igéket egyszerűen, valóságosan elfogadnunk, átgondolnunk, meghallgatnunk, megbeszélnünk. Légy közöttünk, Urunk, vezess minket, kérünk. Amen. Folytassuk a hegyi beszéd igéit. Máté evangélium a 6. részénél járunk, átlépünk az 5-ből a 6-ba. Az első 6 verset olvasom, majd a 16-tól 18-ig terjedő verseket. Máté 6, első verstől. Vigyázzatok! A kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kültöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. 16. verstől, majd aztán a közti versek is jönnek holnap. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Különös szóval kezdődik a hatodik fejezet, illetve az első szavak között ott van, hogy a ti kegyességeteket. És ez az a bizonyos szó, amit már egyszer mondtunk, a dikaios szüné szó, az igazság, a ti igazságosságotokat, igazságotokat, a ti kegyes kapcsolatotokat Istennel, emberekkel, ez a szó kifejezi a hívő embernek, vagy a vallásos embernek a kapcsolatát, mert itt mind a kettőről beszél, és ennek a szónak két része van, jelentés szempontjából. Az egyik, amiről eddig tárgyaltunk, az erkölcsi része, a szívbeli, az emberekkel való kapcsolatbeli része, a másik a vallásos cselekedeti része. És most erre a másodikra tér át Jézus, amikor három vallási gyakorlatról beszél, adakozás, imádság, böjtölés. És a mai címünk tulajdonképpen összefoglalóan az, hogy a tanítvány nem képmutató, hanem őszinte. Nagy területek ezek, nem általában szeretnénk az adakozásról, imádkozásról, böjtölésről beszélni, hanem abból a szempontból, amit Jézus itt nagyon élesen előad, mind a háromnál ott van, hogy képmutató. Ezt a kifejezést használja, melyik a szerep játszást jelentette, ez a hipokritész szó, hipokritész, amikor maga elé tette valaki a megfelelő színi ábrázatot, és eljátszotta a darabot. És azt mondja, hogy te pedig ne színházat játsszál, amit aztán megtapsolnak a megfelelő helyen, hanem egészen másképp menjen a te kegyességi életed. Jézus mind a kettőre nagy hangsúlyt helyezett, az erkölcsi kegyességünk, amikről eddig szó volt, és a második felére is. Vannak, akik szétbontanák a kettőt. Azt mondják, miért kell ahhoz nekünk templomba járni, miért kell vallásos gyakorlatot folytatni. Hát szeretjük az embereket, meg olyan indulattal vagyunk irántuk, kapcsoljuk ki a vallási oldalt, vagy vannak, akik meg fordítva cselekesznek, hogy mi a vallási gyakorlatokat tesszük, de a másik oldalra nem fordítunk különösebb figyelmet. Jézus mind a kettőt együtt mondja, és azt mondja, hogy egy embernek a kapcsolata Istennel úgy van egyensúlyban, hogyha annak megvan az egyik része is, ahol közösségben van a többiekkel, Isten előtt a gyülekezetben, ahol megéli azokat a formákat is, és a másik része, amikor mindezeknek a kisugárzása, gyümölcse az ő életén meglátszik. Mindkét területre nézve, azt mondja Jézus, hogy különbözzetek egyrészt a farizeusoktól, másrészt a pogányoktól. Na jól nézünk ki. A vallásosoktól is különbözünk, meg a hitetlenektől is különbözünk. A tanítvány az ne úgy tegyen, ahogy a farizeusok tettek, akik a törvény betűjéhez ragaszkodtak, de a szívük igazán kimaradt belőle. Vagy ne úgy tegyen, hogy a pogányok tettek, ezt is elmondja, akik egymást szerették. Igen, azokat, akik őket is szerették, egy körbezárult, a tanítványnak más az útja. Mondja is itt a 6. részben Jézus mind a kettőt, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, és itt a farizeusokra utal, és ne legyetek hozzájuk hasonlók, itt meg a pogányokra a megfelelő helyen. Tehát különbözik a tanítvány a vallásos embertől is, és a hitetlen embertől is. A névleges egyháztól és a világtól is. Egy kis tanítványi sereg, akiknek más az életfolytatásuk. Egyébként ezt látnunk kell, hogy Jézus tanítványai az egyház életén belül olyan közösséget alkotnak, amelyek, akiknek különleges feladatuk van. Én így határoznám meg az újjászületett Jézust követő emberek közösségét, hogy ez a csapat, ez egyfelől nyugtalanítja is a vallásos tömeget, mert kihívás. Ezek miért így csinálják? Miért mennek ezek csendesétre? Miért imádkoznak? Miért csinálják? Miért így? Miért mennek oda szolgálni ezt, azt? Tehát ad egyfajta jelzést valami másról, mint amiben élnek. Ugyanakkor szeretettel fordulnak a vallásos tömeg felé, tehát nem elkülönülve úgy, mint akik gőgösek, ugyan meg fogják kapni ezt a jelzőt, hogy olyan gőgösek, olyan fölvágósak vagytok, mert ti különöztök, meg ti így, meg úgy, ezt megkapja a Krisztust követő ember, mert miért kell nektek, meg ezt is, azt is tenni, de ne legyen gőgös, mert tudja, hogy minden, amit kapott, az nem tőle van, hanem azt mind ajándékba kapta, és nem látna, ha meg nem nyitotta volna az Ura szemét, és nagyon sok mindent most se lát. Majd eztán kell, hogy rányissa az Ura a szemét. Tehát járja az utat, és jelzés másoknak egy bizonyos kihívás, hogy tudják, hogy érzékeljék, hogy azon keresztül a hívás jöjjön, a vonzás jöjjön, vagy a nyugtalanítás, de szeretettel. Úgy, ahogy a mi Urunk végzi a munkáját, hogy ő érzéstelenítés közbe amputál, vagy hogy mondták. Tehát, hogy ez csúnya kifejezés erre ránk nézve, de értsük, hogy az a szeretet háttér legyen meg, miközben a többiek felé is jeladás a Jézus követőinek az útja. Tehát egy olyan kis sereg, amelyik a vallásos közösségtől is, meg a hitetlen pogány közösségtől is különbözik. Megkapja minden oldalról a kritikát, tulajdonképpen Pál azt mondta, hogy a világ látványossága lettünk. Tehát a tribünről néznek, és aztán megmondják, te vagy hívő ember. Aztán mégis így beszélsz, így viselkedsz. Te vagy, aki Jézust követed. Ugye, hogy tudja a pogány családtag is, hogy hogy kell kiosztani a mamát, vagy a másikat, vagy hogy kell mondani, hogy tudja ő, hogy hogy kellene viselkedni, tisztában van vele. És könnyen megmondja, de azt mondja Jézus, ti kövessetek engem, és ne ezekhez se azokhoz hasonlítsatok, hanem próbáljátok hozzám hasonlítani, és a nyomomba jönni. Hát ehhez ad segítséget itt nekünk az igében. És nagyon döntően azt mondja, hogy ne színjáték legyen a ti kegyességetek. Ne az emberek lássák. Na álljunk már meg egy pillanatra. Hát el tudunk itt igazodni. Hát nem azt mondta Jézus, éppen a só meg a világosság kapcsán. Úgy fényjék a ti világosságotok, hogy lássák az emberek a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátok. Itt meg azt mondja, hogy ne az emberek előtt, hogy lássanak titeket. Hát akkor most lássanak, vagy ne lássanak. Testvéreim, a Biblián csodálatos könyv. Valaki azt mondta, hogy olyan, mint a gyógyszertár. És azt a hasonlatot nem mondom, hogy azt ne is figyeljük, hogy a hasmenés és meg a hasfogás és más gyógyszer kell. Ez így nem megy. De azt a hasonlatot igen, hogy az egyik embernek, vagy az egyik helyzetben azt kell mondani, hogy lássák, a másik esetben pedig azt mondja, hogy ne lássák. Mert másra vonatkozik a kettő. Az egyikkel a mi rejtőzködésünket, elbújásunkat mozdítja ki Jézus, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Nem lehet úgy, hogy én eldugom a Krisztus követő életemet, és azt mondja, hogy úgy fénylik a ti világosságotok. De mi a vége ennek a versnek? Lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsenek titeket. A ti mennyei atyátok. Mert minden oda fut ki. Egyébként ezt nagyon jó, ezt csak zárójelben jegyzem meg, hogy mindig akkor vannak helyén a dolgok, ha Istené a dicsőség, akkor a miénk a békesség. Ugye reggel énekeltük a karácsonyi éneket, hogy dicsőség mennyben az Istennek, jöttek Andráik, azt hitték karácsony lesz, vagy a többiek befelé, de hát mindig egy kicsit karácsony is van, de hogy ugye amikor az angyalsereg megjelent ott a betlehemi mezők fölött, akkor az énekkaruk mit énekelt? Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Ha Istené a dicsőség, akkor rendben vannak a dolgok idelet. Nézd meg egy családban, ha te a dicsőséget Istennek adod, akkor békesség lesz körülötted. Ha meg tiéd a dicsőség, meg a másiké, akkor megy a purparlé. Mert a dicsőségek nem férnek meg egymás mellett, mert mindegyik a dicsőséget akarja. Amikor az ember a dicsőséget akarja, fölborul a rend. De akármilyen helyzetben, tehát ezért nagyon döntő, amit úgy szoktam mondani, hogy az a jó, hogyha a nap van középpontban, és nem a föld. És a föld az úgy fordul, meg úgy próbál a naphoz igazodni, hogy közben itt is meleget kap, ott is. És úgy fog kibontakozni az élet. Nekünk az életünk nem én központúságra van teremtve. Amikor az ember kilépett az Istennel való közösségből, az én központúság lett a jellemzője. És a mi természetünkre az én központúság a jellemző. Mindnyájunkéra, nincs kivétel. Ez a bűnbe esett embernek a megromlott állapota. De éppen hogy a megtéréssel az én központúságból az Isten központúságba lépünk vissza, hogy az ő dicsőségére szeretnék élni. Mert akkor ennek a beállításába érlelődik meg, mint ahogy a napnak, ha megvan a központi szerepe, akkor lesz a helyén, a földön, a fűszálnak, meg a növényeknek, meg a többieknek a növekedése. Tehát itt az volt, hogy az lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a mennyei atyátokat. Igen, ám csak amikor meg a magunk dicsőítése jönne elő, akkor meg azt mondja, hogy vigyázz, ne az emberek előtt tüntetőleg, hogy lássanak téged, hanem elrejtve. A kettő tehát nem üti egymást, hanem a megfelelő helyen a megfelelő ige szól hozzánk. Majd mindjárt látjuk is, ahogy ezen a három területen kicsit végigmegyünk. Ugyanígy a Bibliában sok helyen van olyan, hogy azt mondanánk, hát ezek ellent mondanak egymásnak. Hogyha valaki azt mondaná, majd az Isten, aki kiválaszt, aki majd magához von, ő nélküle én hogy jutnék oda, majd elvégzi a dolgát. Akkor azt az igét kapjuk, igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Mert sokan igyekezgetnek, és nem mehetnek be. És ott nagyon hangsúlyos Jézusnak a szava, hogy agonizó, élethalál, fontosságú legyen, hogy bemenjetek a szoros kaput, mert is az már csak a zéteó, a keresgélés, hogy valaki nem olyan fontos, na jó, körülnézek, de igazából nem élethalál kérdés nekem, nem. Teljes erővel kívánok én részt venni abban. Ha pedig én bementem a szoros kaput, kezdeném veregetni a vállamat, hogy hát megjöttem, Uram, mert azt mondtad, hogy igyekezzek. Akkor visszamutat, és ott van ugye a fölirat, hogy Isten hozott, és alatta ott az ige, nem azé, aki akarja, sem, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És én ne zavarodjak meg, hogy hát akkor most hát a könyörülő Isten behozott. De én meg teljes igyekezettel bejöttem. A kettő együtt megy. Majd egyszer megértjük, testvéreim, ezt itt a Földön nem tudjuk kielemezni. 100%-ig Istené ennek a háttere. Ugyanakkor azt mondja, hogy 100%-ig gyere. És akkor én menjek. Ha ő mondja, és megértettem. Úgyhogy az igéknél erre figyeljünk, hogy aki bujkálna, és azt mondaná, hogy én rejtettem, én valahogy úgy, hogy észre se vegyék, hogy én Jézus követője vagyok, azt mondja, hogy úgy fényjék a ti világosságot az emberek előtt. Nem úgy nyüzsögjetek, hanem amit csináltok, az hadd adjon jelt a ti mennyei atyátokról. Ahogy mondtuk, hogy felfedezte az a férj, ugye, akinek kávét vitt az ágyába a feleség. Egyből a mennyei atya jutott eszébe a kávé illatról. És itt van a nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem megtéríteni kell a mi párunkat lefelé-fölfelé való egyenesági, oldalági rokonainkat. Hát azok már kaptak annyit a szövegből, hogy az már eldugítja őket, hanem a mindennapok egyszerű dolgaiban jusson mindig impulzus nekik Jézusból. Ahogy szeretjük őket, ahogy ott vagyunk, ahogy jelen vagyunk, ahogy készségesek. Fóti ébredés. Már nem is totál fiatal asszonyok, megújult szerelmi élete. Nyomán indult el. Hogy elvitte az Úr csendes hétre őket sorba egymás után, és jöttek vissza, és egyszer csak a férjek. Mama húzd, meg erezd, meg házas életet éltek. Egyszer csak előjönnek a férjek, hogy ki az a Jézus, miről van itt szó. Tudtam én, hogy ezek nem direkt Isten keresésből jönnek, de hát olyan jó íze van a Jézus közelségnek, olyan más a mindennapi lecsapódása. Olyan olyan kicseréltek a feleségeik, és ezt Jézus csinálta. Akkor ki az a Jézus? Elkezdjük keresni. Értjük, hogy nekünk millió lehetőségünk van. Hogy mindig Jézus jusson eszébe a másiknak, hogyha valami jót kap. Ezt megjegyzi, a pavlovi reflex is, tudjuk, hogy működik. Hogy arról Jézus jusson eszébe, vagy amióta Jézust követi az én anyám, vagy testvérem, vagy aki azóta más valahogy a levegő, más a légkör. Ettől még kapunk eleget, ha megfelelő módon ők ellen állnak, ez nem azt jelenti, de csak kitartóan vinni ezt az ízt. A másik oldal pedig, hogy ne az emberek lássák a mi kegyességünket, a vallási oldalt, ha már így fogalmazunk, az adakozásba, az imádságba, bőjtörésbe, ne egy ilyen magunk mutogatása jöjjön, mert erre Jézus nagyon keményen rámutat, mert mind a kettőnek a célja, a mindennapi életek Isten tiszteletének is, hogy Isten dicsőítessék, és az adakozásunk, imádságunk, bőjtörésünk világába is, hogy Isten dicsőítessék. És miért kell titokban tartanunk? Hogy Istené legyen a dicsőség, és ne a miénk. No, nézzük meg mind a hármat egy kicsit. Az első itt az adakozás. Még egyszer nézzük csak az első négy verset. Vigyázzatok, amikor adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom, néktek megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet néked. Három lehetőség van itt az adakozásnál arra, hogy elismerést nyerjünk. Egy, az emberek elismerése. Kettő, a magam válveregetése. A három, az Isten helyeslése. És itt Jézus szinte karikatúra szerűen hozza elő az akkori kor gyakorlatát, hogy ment az adományozó, és mellette a szolgája, vagy akit fölfogadott, az úgy csöngetett, mert a csöngetéssel összehívták a koldusokat meg akiket, de hát ennek azért árukapcsolásos feladata volt, mert ugyanakkor mindenki vegye észre, hogy megjött az adakozó, a bőkezű, aki itt most ugye kegyességet alamizsnát gyakorol. És hát ezt a szerepet, amit aztán gondolatban megtapsoltak, vagy ahogy véleményeztek, mondja Jézus annak, hogy hát ne csináld. Hízeleg az énünknek, ha látják, ha észreveszik. Van egyébként ennek rossz gyakorlata is az egyházunkban, amikor bemegyünk egy templomba, és ott van olyan tábla, amelyiken ilyen pici betűvel ott van, hogy az Isten dicsőségére csináltatták, és akkor ekkora nagy betűvel, hogy Kovács Pál és felesége. A kettő valahol üti egymást. Én azt se tudom, hogy jól tették-e, akik annak ellenére, hogy névtelenül adakozott Laki Adolf, annyira fölborították ennek a csendes nagy jótéteménynek, ugye, aki a templomunk meg a parókiádnak az egész nagy épületnek a felét letette, az az ember, és akkor indult meg igazán az építkezés a gyűjtés vonalán, és ő ezt úgy helyezte el a bankban, hogy név nélkül, de addig variáltak, míg ki tudták, hogy kiről van szó. No, nem, ezt ő már nem érte meg, amikor ugye a templom fölépült, azt már nem, meg hogy kitették, úgyhogy ő ezt még úgy tette. Én emlékszem arra is, amikor átkerültem az első gyülekezetből a másodikba, és a nagy gyülekezet életformája. Az akkori időben úgy zajlott, hogy minden vasárnap fölolvastuk, hogy ki mennyit adakozott. Azt hittem, hogy elsüllyedek. Elképzelik a testvérek, megérkezem, beiktatás közeledik, jönnek az én puritán barátaim, akikkel megvolt a magunk különbejáratú véleménye, én pedig fölmegyek a szószékre a beiktatáskor, és elolvasom XY, de nem úgy, hanem a nevet mondva, 500 forint, 1000 forint. És, de akkor úgy lejjebb szállt a korábbi eleven kegyesség, és egy kicsit előrébb jött, hát nem a kegyetlenség, de valami olyan, ami más. És ebben megegyeztek a lelkészek is ott a környéken, úgyhogy gyülekezetről gyülekezetre így volt. Az volt a gondolat, hogy így több lesz az adomány, mert ugye azért kimondják. De gondolják meg a testvérek, amikor jött a konfirmáció. És annál is az volt a gyakorlat, hogy nevenként olvasva, és mellé, hogy 100 forint, 1000 forint. És én megcsináltam, olvasom, és lenéztem a szószékről, akinél 100 forint volt. Láttam, hogy most utoljára látom a templom. El is mondta, ha én ezt tudom, hogy itt ez a gyakorlat, mert azok úgy bevándorlók voltak, akkor a kölcsönt kérek is a házépítésünk mellett, akkor is, hát odaadom, és akkor azt mondtam a gyülekezetnek, hogy testvéreim, tegyünk valamit. Hát Isten igéje másról beszél. Óriási nagy menet volt a presbiteri gyűlés. Volt, aki felszólalt, és azt mondta, hogy tiszteletes úr, elapad az adomány. Mondom, tegyünk próbát, testvéreim. Én hiszem, hogyha Isten igéje mellett döntünk, nem fogunk porul járni. Valahogy ő meg fog segíteni. Nagy menet után abba beleegyeztünk kölcsönösen, illetve hát idáig tudtam én akkor eljutni, hogy keresztelés, esketés, temetésen kívül minden egyéb adományt enen tér nélkül, de azért a keresztelés, esketés, azért azt csak mondjuk be. Jó. És már ekkor megemelkedett az adomány összege, és meglepődött a presbitérium. És eljutottunk talán egy év, két év után oda, hogy úgy láttam, hogy megint szorít a lélek, hogy még egy lépést tegyünk. Éppen reformáció napjára esett a presbiteri gyűlés. Tehát esti istentisztelet után a presbiteri gyűlés. Aznap ez volt az ige, hogy ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a jó. Hát én neki készültem, nagy levegőt véve, elmondtam, hogy testvéreim, hagyjuk el a keresztelés, temetés, esket, és annyit én is meghagytam, hogy azt mondjuk, hogy keresztelés alkalmam, aztán csak egy keresztelés, hogy ki tudták totozni, de ez már azért más, meg hogy mint. És az az ember, aki azt mondta, hogy elapad az adomány, tiszteletes úr, ő volt, aki felszólalt, hogy emlékeznek testvérek, én mondtam azt, hogy el fog apadni az adomány, de nem apadt el, most én mondom azt, hogy szavazzuk meg. És Isten szeretete eljuttatott bennünket arra a pontra. Tehát nem úgy volt, hogy megjöttünk, intézkedünk, mert ez csak így lehet, de megadta annak a kegyelmét, és ott ma sem hirdetnek név szerinti adakozást, és tényleg pláne azután, hogy megújult, fölébredt a gyülekezet egy újabb hullámba, sokkal több lett az adomány is, névtelen adomány is. Ez csak azért, hogy nem egyszerű ennek a menete, ugye, hogy azért kockázat, de ha ezt mondja az Úr, Jézusban más a motiváció. A régi énünkhöz, újra mondom, az én központúság tartozik, Jézusban más. És mégiscsak fizetségre vágyunk. Az mondja, te atyád, aki titkon néz, megfizet neked. Azt mondta neked, akkor mégiscsak fizetség meg. Engem az is egy pillanatra megállítám, amikor az van az igében, hogy aki meg így csinálja, az nagy lesz a mennyek országában. Hát mi azt akarunk, hogy jaj, de nagy leszek, Uram, mintha kibújna a szög a zsákból. Hogy azért nagyon nagy akarok lenni, de az jelzés, nem tudom megmagyarázni, testvéreim, de nem ezt a motivációt látom, hogy én legyek a legnagyobb a mennyekország. Én, mint ahogy mondták, hogy én ide ülhessek, én oda ülhessek az Úr mellett, az igazi jutalom, amikor tehetem, élhetek az Atya szerinti rendben, csöndben, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Apostolok cselekedetei 20-35. Hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai. Az ő gyermekeként jelen lenni és tenni. És hogy a te atyád megfizet, itt még egy kis példát hadd mondjak, hogy hallottam arról, hogy egy ilyen amerikai gyülekezeti pershelyezésnél egy férfi egy olyan pénzt tett be, amit eltévesztett. És hát úgy megbánt, hát mondta, hogy én nem ennyit akartam adni, adják vissza, és hát mi visszaadtuk volna itt most a fasorban, mert nem ragadomány kell. Azt mondták ott a presbiterek, hogy azt már nem lehet, ha ő azt beletett. Akkor azt mondta ez a férfi, hogy akkor legalább Isten nekem beszámít ennyit. Azt mondták, nem, annyit számít be, amennyit szívből adott. Végül is a pénz is oda lett, és még a beszámítás is csak annyi. Tehát, no, én azt hiszem, hogy ebből elég, csak nem is akarjuk ezt komolytalanra venni, én se elviccelni, de értjük, hogy az adakozásunkkal kapcsolatban is lesz mit megbeszélni, csak arra vigyázunk, hogy nehogy a beszélgetés során hozakodjunk elő. Tehát amire Jézus itt ezt mondja, aztán az imádságról mondja, ugye, itt az 5.-6. versben, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, megint, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, s ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. A képmutatás és a valóság. Hogy lássák őket. Hogy a belső szobádba menj be, mint a gyermek az atyával, és imádkozzál a te atyádhoz. De hát akkor azt mondjuk, hogy mi is itt közösen imádkozunk. Hát hogy van az? Figyeljük meg, amikor azt mondja, hogy menj be és imádkozzál egyes szám első személybe, és jön közvetlen ezután a mi atyán. Ott már többes számba, ti azért. Így imádkozzatok, és itt nagyon jó, ahogy a könyvünkbe egy bekezdés, ahelyett, hogy túlságosan belemerülnénk a titkosság gyakorlati megvalósításába, inkább azt tartsuk szem előtt, hogy Jézus azért hangsúlyozta a rejtekben való imádkozást, hogy megtisztítsa imánk indítékait. Amint az emberek iránt érzett őszinte szeretetből kell adakoznunk, úgy Isten iránti tiszta szeretetből kell imádkoznunk. Egyiket se használjuk fel arra, hogy kegyesen elkendőzzük vele ön szeretetünket. Tehát nagyon komolyan benne van a közös gyülekezeti imádság, az együttes imádság az igében. És amikor az imádkozást használjuk úgy, mondja, és tényleg lehet úgy használni. Elkezdtünk imádkozni, Uram, te tudod, amikor tegnap meglátogattam azt a beteget, és hogy hogy volt, és hogy mennyire, még vittem is neki, meg hogy na, karikírozom, de értjük, hogy amikor, hát ezt az Úr tudja, csak hát úgy azért jó lenne, hogyha mindenki tudná, azért még rajtam kívül is, hogy mi volt, hát erről inkább beszélgetni kellene, hogy akkor a diakóniában most ki hol tart, de könnyen a mi imádságunk a másiknak való imádkozássá lehet. Vagy mindig újra kell arra, hogy ő hozzá emeljük a lelkünket. A közös imában is az Úrhoz szólunk és imádkozunk. Aztán itt a böjtölés kérdése is. Hát ez nagy kérdés, nagy terület, hogy is állunk mi reformátusok, mert ugye mi nem böjtölünk, mi ezt nem, mi azt nem tesszük. Hát itt a farizeusok kétszer is böjtöltek egy héten, hétfőn és csütörtökön, János tanítványai is böjtöltek, aztán Jézus tanítványai akkor nem böjtöltek, oda is álltak elé a többiek, és megkérdezték, hogy a te tanítványaid nem böjtölnek, mit mondott Jézus? Hát velük van a vőlegény, akkor a násznép böjtöl, mikor lakodalom van. Eljön az idő, amikor elvétetik tőlük a vőlegényt, és akkor majd böjtölni fognak. És itt azt mondja, hogy amikor böjtöltök, magától értetődik neki, hogy a böjt is hozzá tartozik a tanítvány életéhez. De nem úgy, mint egy vallásos rendszer, hanem alkalmi és különleges esemény az életében, amelyiknek a célja az Isten előtt való megalázkodás, az önuralom fejlesztésének az egyik módja. Nem az a célja, hogy reklámozzuk, hanem hogy fegyelmezzük magunkat. Pál apostol ezt mondja, nekem ez nagyon jelző ige, sokszor visszatér, mert a megtérési igémet követi, és nem mondom, hogy ez az ige a fő, nem a megtérési, hanem az jön utána az 1 Korintus 9.26-ban, hogy én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos. És az 1 Korintus 9.27 pedig ilyen kemény mondatot mond, megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak predikálok, magam alkalmatlanná ne legyek a szolgálatra. Ez azért egy olyan ige, amelyik bejelez 1 Korintus 9.27, gondoljuk el egy elnehezedett, hogy Pál apostol egy olyan valaki, nagyon kemény az, hogy ismerős vagyok az éhezéssel, a jó lakással, a bőtöléssel és hát a dőzsölést nem mondta, de azt nagyon igaz, be vagyok avatva. Az embernek olyan életútja volt, És el se fogadott. Például voltak területek, ahol keményen dolgozott sokszor éjszaka a sátorponyva készítéssel, mert nem fogadott el, mert azt mondták volna, hogy ez is csak egy olyan vándorfilozófus, aki a portékáját árulja, és azért beszedi a pénzt. Nekem már volt, aki megmondta, hogy hát hogy én fizetésért végzem a lelkészi szolgálat. Hát az van az igében, hogy ingyen vettétek, ingyen adják. Hát mondom, ez szép dolog, de hát akkor nekem kellene ahhoz idő, energia, minden, hogy a családomat valahogy fönntartsam, mert hát végül is az egész menet, amiben benne vagyunk, az kitölti bőven a munkaidőt, sokszor még a fölött, de hogy tehát itt más a helyzet, mint Pálék mikor vitték, de hogy ez, hogy igenis alkalmasak legyünk a feladatokra, a dolgokra, ez bizony benne van, és nem azt jelenti, hogy valami rosszat akarjunk, vagy minden áron valami lemondásra törekedjünk, hanem a jót hagyjuk a jobbért. A jót hagyjuk a jobbért. Lelki pásztorról hallottam, hogy amikor este megvacsorázt, és a család ment a tévé elé, hetente egy este ő azt az időt imádságban töltötte. Vagy egy fiatalemberről olvastam most éppen, amikor ezekhez olvastam hozzá, egy igen hirdetésben, hogy mentek cirkuszba, ritkán volt ilyen lehetőség, és ő otthon maradt, mert azt mondta, hogy végre csönd van. Az egész család elvonult a cirkuszba, megjöttek a többiek, egyszer csak valamin összevesztek, de úgy ment ott minden furparlés, ez a fiatalember. Közben csöndbe volt. Ez olyan szóval, olyan nyugalommal tudta megszólítani őket, lecsöndesíteni a vihart. Most ezek apró példák, de értjük, hogy azért, hogy én együtt lehessek az én Urammal, azért helyet kell csinálni. Meg kell valahol gyakorolni, hogy, és ez nem mazohizmus, nem aszkétizmus, nem érdemszerzés. Ne is torzítsd az arcodat, hogy mekkora hős vagy, meg egy vacsorát kihagytál, vagy valamibe, valami olyan dolog helyett is teret biztosítottál az Úrnak, ami egyébként talán elfoglalt volna, kettelésed lett volna. És itt össze is foglalja talán még ennyit, aztán a beszélgetésbe hadd jöjjön össze. Áttekintve az előzőekben tárgyalt igeverseket, nyilvánvaló, hogy Jézus a farizeusi és a keresztény vallás gyakorlatot állította szembe egymással. A farizeusoké tüntető, a hiúság és az emberek előtti becsvágy vezérli. Keresztjéneké ellenben rejtett és alázatos. Hogy mélyebben megértsük ezt a választási lehetőséget, nézzük meg mindkét forma indítékait és következményeit. A képmutató vallásoskodás azért természetellenes, mert romboló hatása van. Láthattuk, hogy az imádság, az adakozás és a bőt a maga nemében igaz és hiteles. Imádkozni nem más, mint Istent keresni, adni annyi, mint másokat szolgálni, a bőtölés pedig önmagunk fegyelmezésére való. A képmutatás éppen azért romboló hatású, mert megrontja ezeknek a gyakorlatoknak a hitelességét, és egyfajta maga mutogatássá változtatja őket. Mégis mi ennek az oka? Ha erre rájövünk, akkor a gyógymódot is megleljük. Jól lehet ennek a résznek a refrénje, az emberek előtt, hogy azok lássák és méltassák. A képmutató mégsem az emberek, hanem önmaga rabja. Végül is az egyedüli ok, ami miatt az embereknek tetszeni akarunk, az, hogy önmagunk előtt tetszelekhessünk. az ellenszertát nyilvánvaló. Olyannyira tudatában kell lennünk Istennek, hogy megszűnjön önközpontúságunk. Jézus éppen erre összpontosítja a figyelmét. Talán így is mondhatnám, a teljes rejtettség egyikünk számára sem elérhető. Nem tehetünk, mondhatunk, gondolhatunk valamit anélkül, hogy ne lennének jelen nézők. Még ha nincs is ember a közelünkben, Isten akkor is figyel bennünket. Nem mint egy mennyei rendőr, aki csak az alkalmat lesi, hogy rajta kapjon, hanem mint szerető atyánk, aki szüntelenül keresi a lehetőséget, hogy megállhasson. A kérdés csupán az, hogy melyik szemlélő számít nekünk többet, a földi vagy a mennyei, az emberek vagy az Isten. Képmutatók azért végzik szertartásaikat, hogy lássák őket az emberek. A görög megfelelője teaténáj, ami annyit jelent, hogy színi előadást tartani. Az ő vallásosságuk nem más, mint nyilvános látványosság. Az igazi keresztjén is tudatában van annak, hogy figyelik, ám az ő közönsége Isten. Megkérdezhetné valaki, miért van az, hogy különböző közönségek különböző előadásokat idéznek elő. A válasz a következő. Az emberi közönséget könnyen átverhetjük. Elhitethetjük színjátszásunkat, bolondíthatjuk őket azzal, hogy adakozásunk, imádságunk, böjtölésünk őszinte, pedig valójában csak színjáték. Istenből azonban nem üzhetünk gúnyt, nem csaphatjuk be, mert a szívünkbe lát. Éppen ezért mindaz, ami a látvány kedvéért történik, elkerülhetetlenül veszít értékéből. És mindaz, ami Isten színe előtt játszódik, ugyanolyan bizonyossággal megnemesedik. Hallgatóságunk kiválasztásánál tehát nagyon elővigyázatosnak kell lennünk, mert az emberi nézősereget, ha az emberi nézősereget többre becsüljük, elveszíthetjük keresztjén tisztességünket. Ugyanezt történik akkor is, ha magunk válunk saját közönségünké, hadd idézzük Bonhoeffert, még ennél is veszélyesebb, ha én magam válok a saját ima előadásom szemlélőjévé. Akár egyedül a szobám rejtekén is kiváló műsort adhatok elő magamnak. Ezért van szükség arra, hogy Istent választjuk közönségünknek. Amint annak idején Jézus figyelte, hogyan dobják az emberek pénzüket a templom persejébe, Isten is úgy figyel bennünket adakozás közben. Ha titokban imádkozunk és böjtölünk, jelen van rejtett zugainkban. Isten gyűlöli a képmutatást, de szereti az őszintességet. Adakozásunk, imádságunk és böjtünk tehát csak akkor lehet őszinte, ha Isten jelen létének tudatában történik. Amen. Imádkozzunk. Nehéz leckék ezek, Urunk, mert mindnyájunkban ott van a képmutatás is. Köszönjük, hogy kíméletlenül leleplezed. Te igéd itt is az alapokig akar menni. Köszönjük neked, hogy most újra reflektorfénybe állítod az életünket, a kegyességünket. Áldj meg bennünket, hogy tudjunk engedni neked, hogy javuljanak az arányok, és hogy lássuk mi magunkat, és lássunk téged. És olyan jó, hogy újra-újra dolgozol rajtunk, mert szeretnéd egyszerűvé, őszintévé, igazán áldottá tenni a hétköznapjainkat is, az ünnepeinket is, a kegyes életünket, a mindennapunk, minden kis részletét. Folytasd a munkát, kérünk, és bocsáss meg nekünk, minden képmutatásért. Amen.